Amint tudjátok, hogy ezek a napok eléggé fárasztóak számomra, és fizikailag nem tudom azt tenni, amit szeretnék, vagy úgy, de szellemileg örülök az én Istenemnek azért, amit már is megtett, vagy elvégzett. És különösképpen megörvendeztetett a tegnap délután az ő igéjével, és azzal, amit kieszközölt sok-sok szívekben. Egy prédikáció nem arra van szánva, hogy utána hazamenjünk, és azt mondjuk, hogy az jó volt, vagy rossz volt. Egy prédikáció arra való, hogy meghalljuk benne Istent, nevezetesen, amint hozzánk intézi az ő beszédét. De hiszen az Isten igének hirdetéséről van szó, és azon keresztül meg vagyunk szólítva, és tanításban részesülhetünk Istentől. Erre a három napra a következő igeszakaszt vagy témát választottuk. Jézus Krisztus keresztre feszítésének és az ő feltámadásának a jelentősége az üdvösség történetével kapcsolatosan. A tegnap beszéltünk a keresztre feszítésről, a kiengesztelődésről, a megbocsájtásról, az engesztelésről, mindarról, ami értünk történt a Golgotai kereszten. Holnap pedig, ha Isten is úgy akarja, a dicsőséges feltámadásról fogunk beszélni. Ma a halál fölött való felülkerekedéssel, a halál legyőzésével akarunk foglalkozni. A Szentírás tanúságtétele szerint az utolsó ellenség, ami legyőzhető, ami le lesz győzve, a halál. És a Szentírás azt mondja a zsidókhoz írt levél 9.27-ben, és elkerülhetetlenül elrendeltetett az embernek, hogy egyszer meghaljon, azután pedig az ítélet. Ádámnak az lett mondva, még mielőtt Éva életre lett volna hozva, hogy amely napon eszel belőle, bizonyosan a halállal fogsz megfizetni érte. Számos bibliai ígeszakaszok vannak, amelyek erről beszélnek. És pontosan azért, mert minden embernek egyszer szembe kell néznie a halállal, akár akarjuk, akár nem. Én még senkivel sem találkoztam, aki elkerülte volna a halált. Minden embernek, aki erre a világra jött, el is kellett hagynia ezt a világot. Az egyik előbb, a másik később, a kérdés csak az, hogy hol fogjuk azután tölteni az örökkévalóságot. Szeretnék felolvasni néhány részletet a Szentírásból, és legfőképpen hagyni, hogy maga Isten ígéje beszéljen az ő szaván keresztül, mert nem az a mérvadó számunkra, amit mi mondunk Isten ígéjéről, hanem amit maga Isten mond az ő szaván keresztül, az mérvadó számunkra. Mindenek előtt kezdjük rögtön az Ószövetségben, a bűnbeesés után, azt mondja az Úr, a következő szavakat mondja az Úr. Az első Mózes második fejezetéből olvasunk a 8. verstől, első Mózes 2, 8. versétől. Erre nézve Isten az Úr egy kertet telepített az Édenben kelet felé, és oda helyezte az embert, akit megformált, vagy akit megalkotott. Azután Isten az Úr kinövesztett, vagy sarjadásnak eresztett a földből mindenféle fát, amelyek kellemesek voltak a szemnek, és amelyek jó ízű gyümölcsöt teremtek, valamint az élet fáját is a kert közepén, és a jó és a rossz megismerésének, vagy felismerésének a fáját. és most a 15. verstől. Már most, amikor Isten, az Úr vette az embert, és elhelyezte őt az Éden kertjében, hogy megművelje és őrizze azt. Isten az Úr ezt az utasítást adta az embernek. A kert minden fájáról ehetsz, ahogyan csak neked tetszik, ahogy óhajtod, de a jó és a rossz meg vagy felismerésének a fájáról arról nem ehetsz. Mert mihelyt eszel belőle, meg kell halnod, vagy a halállal kell megfizetned érte. Hadd álljunk meg egy kicsit ennél a szövegszakasznál. Eredetileg kezdetben az embernek nem az volt a rendeltetése, hogy meghaljon, hanem hogy éljen. Pontosabban arra, hogy örökké éljen az Istennel való közösségben. Egy olyan örök élet, amely Isten nélkül lenne, az Istennel való közösség nélkül értelmetlen lenne. Isten megteremtette az embert az ő képmására, hogy közösségben legyen vele. Azon a napon, amikor eszel belőle, meghalsz, megfizetsz a halállal. Amint tudjuk, a halál Ádám óta minden emberre eljött, és nem létezett egyetlen egy sem, aki el tudott volna menekülni előle. Ezután egyenesen az első Mózes 3. fejezetéhez érkezünk, és itt olvashatjuk, hogy mi történt a bűnbeesés után, és mit mondott az Úr, mert itt találkozunk az első ígérettel az eljövendő Mesiásról, ami megváltónkról. Az első Mózes 3. fejezete a 11. versétől kezdve olvassuk. Akkor így szólt Isten az Úr a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat között. Szelid és vadállat előtt egyaránt. A hasadon fogsz kúszni, és port fogsz enni egész életed idején. És én ellenségeskedést akarok támasztani közötted és az asszony között, és a te magod és az ő magja között. Ő a te fejedre tapos, szóval széttapossa a fejedet, te pedig a sarkába kaptosol. Itt van az első prófétai utalás magának, az Úrnak, ami Istenünknek az ajkáról, az eljövendő Mesiásra nézve. Itt megvan adva az ígéret, hogy ő, aki megszületik, és eljön ebbe a világba, szét fogja taposni, vagy szét fogja zúzni a kígyó fejét. Azt ugye tudjátok, egy kígyó marás halálos lehet, ha mérges kígyóról van szó. És aki látott már egy kobrát, vagy más kígyót, mint például én magam már láttam, annak lesz egy kis fogalma arról, hogy valójában mi a helyzet velük. Itt nem csak arról van szó, hogy a feje össze lesz taposva, vagy szét lesz zúzva, sokkal inkább erről a kígyó marásról, erről a méregről van szó, ami az egész emberiségnek a halált hozta. És ezért mondhatta Pál apostol később a korintusi levélben, halál, hol van a te fullánkod, a te szúrásod? Pokol, hol van a te győzelmed? Azt is tudjuk, hogy a méhnek is van fullánkja, de itt az öreg, a vén kígyóról van szó. Itt a halálról van szó. Itt arról a méregről van szó, amely bekerült az emberiségbe. Már most mi azt akarjuk szem előtt tartani, hogy ez a halál elnyeletett, hogy feloldódott, hogy mi valamennyien visszakerültünk arra az állapotra, ahova valójában tartozunk, abba az állapotba, amelyben Ádám volt a bűnbeesés előtt, mielőtt a bűn belépett volna ebbe a világba. Hogy ezt rögtön ki is mondjuk. A Jézus Krisztusban, ami Urunkban való megváltás által, a hívő ember visszakerült az, vagy a paradicsomi állapotába. Természetesen még mindig ebben a testben vagyunk. De ha elolvassátok a 2 Korintusi levél 11. fejezetét, bizonyára ott van, ahol Pál apostol a révületi állapotáról beszél, és azt mondja, révületi állapotba kerültem, és pedig a harmadik mennybe, a paradicsomba, és kimondhatatlan szavakat hallottam. Hiszen tudjuk, hogy Isten célja a megváltás tervével abban teljesedik be, abban jut tökéletességre, hogy az ember, akit a bűn elválasztott Istentől, és a halálnak lett kiszolgáltatva, reménység nélkül nem tudott segíteni önmagán, hogy segítséget kaptunk, és meglettünk ajándékozva a Jézus Krisztus, ami Urunkban vetett reménységgel. És nem utolsó sorban azáltal vált lehetségessé, hogy ami Urunk elvette a halál hatalmát, és harmadnapon feltámadta halottak közül. A sír üres. Jézus él, és ő vele én is. Halál, már most hol vannak a te rémségeid? Most pedig hadd térjünk vissza ehhez az ígéhez itt. Tisztában vagyunk tehát azzal, amint már említve is lett, hogy Isten közösséget akar tartani az emberiséggel, és hogy ne legyen fennálló a választófal, ne legyen fennálló az elválás, ne legyen fennálló az ellenségeskedés, egyáltalán ne legyen ellenségeskedés. A bűnbeeséssel vagy a bukással együtt jött az Istentől való elválasztottság is, és a válaszfal fel lett állítva, és létrejött az ellenségeskedés. Mert ettől kezdve két különböző mag létezett. Az egyik oldalon itt volt Isten magva, a másik oldalon pedig a sátán, akit a kígyó képviselt, és egészen a Jelenések könyve 20. fejezetéig mindig is a kígyó által van képviselve. Amennyire bizonyos az, hogy Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, annyira bizonyos az is, hogy a sátán hatalmába kerítette a kígyót, hogy véghez vigye ezt a dolgot, hogy elválassza az emberiséget Istentől. Ha csak egy pillanatra is elgondolkodunk azon, hogy Ádám és Éva örökre fiatalok maradhattak volna, betegség, aggodalom és megpróbáltatások nélkül. Soha nem kellett volna könnyet hullatni, soha nem kellett volna temetést tartani, soha nem kellett volna szenvedni. És mégsem hallgattak az Isten szavára, hanem, ahogy megvan írva, Évát elcsábította a kígyó, és Éva magával ragadta Ádámot is ebbe a bűnbeesésbe. És ettől a pillanattól kezdve az első emberek elrejtőztek az Édenkertben, és észrevették, vagy megállapították, hogy hirtelen mezitelen voltak. Egy Istentől elszakadt ember alapvetően ruhátlan, egy szegény ember. De az, aki Istenhez jön, az fel lesz öltöztetve az üdvösség ruháival. Egy ember, aki visszatér az Úrhoz, ki lesz emelve, és meg lesz mentve az elveszettség állapotából úgy, hogy megmenekül. Én ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Ő szét fogja taposni neked a te fejedet, te pedig sarkon fogod szúrni vagy mardosni. Ennél fogva erről a halálos szúrásról, a halálos hullánkról van szó a sarkában. De amilyen bizonyossággal Jézus Krisztus meghalt, olyan bizonyossággal ki is húzta a halál hullánkját, és a halált életre változtatta, és azt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Ez az az ígéret, amit kegyelemből adott. Ma tehát a halál legyőzésével, azon felülkerekedésével foglalkozunk. Vannak emberek, akik azt mondják, én ugyan nem félek a haláltól. Aztán, amikor eljönnek az utolsó órák, és a halál verejtékei láthatóvá válnak a homlokukon, a dolgok egy csapásra egészen másképp néznek ki azok esetében, akik azelőtt még hősöknek adták ki magukat. Egyszer csak rájönnek, rádöbbennek, hogy mégiscsak létezik egy túlvilági élet, hogy az ember nem egyszerűen csak arra született, hogy néhány évig meglegyen terhelve gondokkal és fáradozásokkal ezen a földön, hanem hogy Isten az embert egy magasabb, valóban a legmagasabb célra szánta, ami csak létezhet, nevezetesen arra, hogy Isten fiaivá és leányaivá legyenek örökbefogadva. Már földi értelemben is nagy dolog lenne, ha valaki fiúként vagy leányként egy királyi családba lenne örökbefogadva, ez egy rendkívüli dolog lenne. De tudjátok, fiakat és leányokat nem lehet örökbefogadni, hanem úgy van, hogy ehhez Isten családjába bele kell születniük. Mindenki mást fel lehet bérelni, fel lehet venni, el lehet bocsátani, be lehet engedni, el lehet küldeni, de a fiak és a leányok esetében úgy van, hogy beleszületnek a családba. És ez így van, ami Istenünk királyi családjában is. És ez így van, hogy nekünk is újjá kell születnünk. Előfeltétel ahhoz, hogy Isten országában legyünk, bele kell születnünk a Szent Szellem által. És ezek azok a szavak, amelyeket Jézus, ami Urunk mondott a tudásba beavatott Nikodémusnak, a János evangéliumának 3. fejezetében. Kivéve, ha valaki újjá nem születik, máskülönben nem láthatja meg az Isten országát. Ami testből születik, az test, ami pedig szellemből születik, az szellem. És továbbá azt mondta, ne csodálkozz tehát a felett, hogy azt mondtam neked előfeltételesen, hogy újjá kell születnetek. Micsoda csodálatos kegyelme a mi Istenünknek. Önmagunktól soha nem lettünk volna képesek erre, de Isten kegyelme által, a Jézus Krisztusban való megváltás által ez lehetővé lett téve. Ezzel most már eljutottunk a Hózsás próféta 13. fejezetének 14. verséhez. De én ki akarom váltani őket a pokolból és a halálból. Megszabadítom őket, halál, méreg leszek a részedre, pokol, pusztító járvánnyá akarok lenni neked. vegyük figyelembe azt, hogy Istentől kifolyólag már az Ószövetségben a prófétákon keresztül is jelezve lett, hogy az eljövendő Mesiás le fogja győzni, vagy felül fog kerekedni a halálon. Az Ószövetségben Isten egy szellem szerinti létező lényként létezett, de ebben az állapotban nem tudott meghalni. Ennél fogva kellett az ígének, a logosznak, az Úrnak, az én vagyoknak testé válnia, hústestet öltenie, hogy ebben a húsvértestben, amelyben mi találtatunk, átvehesse a mi helyünket, és helyettünk elszenvedje a halált. Itt az van írva, én pedig meg akarom szabadítani őket a pokolból. Mi mindannyian, kivétel nélkül, minden emberi lény, aki erre a világra születik, már az első naptól kezdve azon a széles úton találtatik, amely a kárhozatba vezet. Egyetlen egy kivétel nem létezik. Jézus Krisztus beszél erről a Máté evangéliumának 7. fejezetében, amikor azt mondja, hogy széles az út és széles a kapu, amely a kárhozatra vezet, és sokan vannak azokból, akik azon járnak. Szűk a kapu, és keskeny az az út, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik megtalálják azt. Isten által, Istentől eredően belénk kell legyen helyezve az a vágy, az a kívánság, hogy keresőkké váljunk, kutassunk utána, és abban a pillanatban, amikor szellemi fürkészők, keresőkké válunk, magunkévá tehetjük az ígéretet, hogy aki keres, az talált, aki zörget, annak megnyittatik. Ez valóban úgy van. És itt azt mondja mi Istenünk, de én meg akarom szabadítani őket a pokolból, és meg akarom menteni őket a haláltól. Halál, méreg akarok lenni a számodra. Pokol, halálos járvány akarok lenni a te számodra. Itt maga a mi Urunk veszi át ezt a beszédmódot. Ez esetben nem küldött el egy angyalt, sem egy Gábrielt, sem egy Mihályt. Ő maga jött el, és azt mondja, én magam akarom megváltani őket, méreg akarok lenni a halálnak, és halálos járvány a pokolnak. Nyilvánosságra akarom hozni a győzelmet, megváltást akarok szerezni, szabadulást akarok szerezni, ki akarok ragadni, ki akarok menteni, ki akarok vezetni. Ez a mi Urunk, aki így beszélt, és nem csak szavakat mondott. Mi, emberek, gyakran mondunk szavakat, és nincs mögöttük semmi, üres beszéd. De amikor Isten mond valamit, akkor ő kiáll az ő szavai mellett. Akkor a pokolnak, a halálnak és az ördögnek meg kell hódolnia, és meg kell hajolnia, amikor a mindenható Isten beszél, és amikor cselekedni kezd. Azt is tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, az ő testének megfelelően a sírban lett fektetve. Ezt a sírt meg lehet látogatni, ha Jeruzsálemben járunk. De szellemben leszállt a pokolba, a legalsó részekbe. Hadd olvassuk ezzel kapcsolatosan az 1. Péter 3. fejezet 18. versétől. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint az igazságos az igazságtalanokért, hogy eljuttasson minket Istenhez, vagy Istenhez vezessen. Ő, aki húsvér testében ugyan meg lett ölve, de szellemben fel lett támasztva az életre. Úgy szintén szellemben is odament, és prédikált a börtönben lévő szellemeknek. Testben vagy test szerint ugyanis meghalt, és az ő halálának a céljában, és az ő halálának a célja abban állt, így olvastuk itt, hogy eljuttasson, vagy elvezessen minket Istenhez. A Jézus Krisztus halála nem csak egy olyan esemény, amelyre visszagondolunk egy bizonyos napon, amelyet nagypéntekként úgy megünnepelünk. A Jézus Krisztus halálának értelme és célja van, mégpedig egy isteni értelme és egy isteni célja, ami abban áll, hogy az emberiséget visszavezesse, azaz visszajuttassa Istenhez. És ezért mondja Pál apostol ezeket a szavakat a 2. Korintusi levél 5. fejezetében. Hagyjátok magatokat megbékélni Istennel, mert mi Krisztus helyett emlékeztetünk, vagy figyelmeztetünk titeket. Drága testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, annak ellenére, hogy itt állunk elő, mégis Isten előtt egy szinten állunk, és mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van, rá vagyunk szorulva a mi Istenünk kegyelmére. Nem létezik egy olyan ember sem, aki a mellét veregetheti, hogy azután úgy beszéljen Istennel. Mindenki a saját mellét kell vernie, mielőtt szólhatna Istenhez, és azt mondhatja, ó Istenem, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. Hadd olvassuk el még egyszer ezt a szövegszakaszt, mert rendkívül ilyen fontos. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint az igazságos az igazságtalanokért, hogy eljuttasson minket, vagy visszavezessen minket Istennel. Nos, azt, hogy ő meghalt, azt mindannyian tudjuk. Ez egy üdvösség történeti, és egyben egy történelmi ténnyel is összefügg. A kérdés csak az, hogy felfogtuk-e, vagy megértettük-e személyesen Jézus Krisztusnak ezen halála jelentőségét, ami életünkre nézve, ami abban áll, hogy Istenhez juttatott el bennünket, Istenhez elvezetett bennünket, avagy visszalettél-e te magad, visszalettem-e én magam vezetve Istenhez. Csak azután értettük meg az ő halálának értelmét és célját, ha személyesen is megtapasztaltuk, és átéltük ezt. A továbbiakban ez állít írva. Ő, aki húsvér testében ugyan meg lett ölve, de szellemben fel lett támasztva az életre. Lélekben is lement, vagy lélekben történt az, hogy lement, vagy szellemben, és prédikált a börtönben lévő lelkeknek, úgy szintén szellemben el is ment oda le, és prédikált a börtönből lévő szellemeknek. A teste szerint a sírban volt, a szellemben pedig lement, és közhírétette a megváltás eme hatalmas tettét, kijelentette, de hogy már most bekövetkezett a győzelem, a bűn, az ördögök, a halál és a pokol felett elvégeztetett. És a további bibliai íge szakaszokban meg fogjuk állapítani, hogy Isten emberei milyen módon nyertek betekintést az isteni megváltás tervébe. És azt hiszem, Isten nekünk is meg akarja nyitni az értelmünket a Szent Szellem által, hogy felismerjük, miről is van szó. A legfontosabb dolog az életünkben az, hogy az örökkévalóságos kapcsolatos döntésünket helyesen meghozzuk. Már most, ha tovább olvasunk a Szentírásban, akkor eljutunk a zsidókhoz írt levél második fejezetéhez, és itt a 14. verssel kezdjük. Zsidókhoz írt levél második fejezet 14. versétől. Mivel tehát a gyermekek részesei a vérnek és a testnek, ő is hasonlóképpen részesült, vagy részességet kapott belőlük, hogy halála által elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halálon, vagy birtokolja azt, nevezetesen az ördögöt, és felszabadítsa, vagy szabadságra helyezze mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. Itt, ebben az ige szakaszban még mélyebben elénk van tárva az Úr Jézus halálának ez a jelentése. Ő, ami Urunk, részesse lett a mi helyzetünknek, megosztozott helyzetünket azzal, hogy beleszületett ebbe a világba, mint bármely más ember is. Pólyába lett bugyolálva, és jászolba lett helyezve. Azzal az egyetlen különbséggel, hogy ő a szellemtől lett nemzve. És mivel a szellemtől lett nemzve, az ellenségnek semmi hozzáférési jogosultsága nem volt sem az ő testéhez, sem az ő véréhez. Teljesen, azaz maradéktalanul hozzáférhetetlen volt az ellenség számára. De gesztusokban, modorában, viselkedésében embernek találtatott. Evett és ivott, elfáradt és aludt, mint minden más ember. Ő levetette az ő istenségét, lemondott a dicsőségről, mint a királyok királya, és emberré lett az emberek javára. Mert csak így ebben az állapotban emberré válva tudott meghalni. Az ő istenségében nem tudott volna meghalni. Ez egy nagy titokzatosság. Mindez a te javadra és az én javamra történt. Milyen csodálatos, amikor az apostol itt részletezi, hogy az ő halálával elpusztítsa azt, vagy az ő halála által elpusztítsa azt, akinek hatalma volt a halál felett, nevezetesen az ördögöt. Ezzel most visszatérünk az első Mózes 3. fejezetének 15. verssel kapcsolatos ígéhez. Ő szét fogja taposni a kígyó fejét, meg fogja semmisíteni azt, akinek hatalma volt a halálon, nevezetesen az ördögöt. Amikor valaki le lett győzve, és el lett pusztítva, meg lett semmisítve, akkor nem kell többé aggódni iránta. Márpedig mégis az áll írva az ellenségről, hogy úgy jár, kell, körbe-körbe jár, mint egy ordító oroszlán, keresve, kit nyeljen el. De mióta a halál fullánkja ki lett húzva, össze lehet hasonlítani a helyzetet egy méhhez, amely már nem tud többé csípni vagy szúrni, mert a szúrással együtt már benne hagyta fullánkját is, tehát oda veszett a fullánk a csípéssel együtt. Zümöghet és zsonghat, repülhet körülöttünk, amerre csak akar, de másodszor már nem tud megszúrni. A fullánkja, ami volt, voltaképpen már nincs meg, nem létezik. A szúrással együtt ott maradt azzal, hogy fájdalmat és keserűséget okozott annak, akinek a feladata az volt, hogy elnyelje a halált. És ezért kerültünk abba a kiváltságos helyzetbe, hogy mi is felkiálthatunk Pál apostollal együtt. Halál, hol van a te fullánkod? Azt is tudjuk, hogy azok az emberek, akik félnek a haláltól, nem értették még meg, nem fogták fel a Golgotát Jézus Krisztus halálának isteni jelentőségében. Egy olyan ember, aki Isten békességével és az üdvösség bizonyosságával megy át az időből az örökké valóságba, így énekelhet. Amikor az Istennel való békesség áthatja vagy átjárja a lelkemet, akkor újong és vigazozik a szívem. Nos, itt nem egy kitalált meséről, nem egy sztoriról van szó, hanem arról az isteni tényről, ami a Golgotai kereszten történt. A mi bűneink engesztelődve lettek, a mi bűneink meg lettek bocsájtva, a halál, a pokol minden le lett győzve. És tudjuk, hogy az Úr Jézus az ő feltámadása által egy abszolút isteni hangsúlyt adott annak, ami a Golgotai kereszten történt. Amennyiben Jézus Krisztus csak keresztre lett volna feszítve, és meghalt volna, akkor nem lenne bizonyítékunk Istenünk üdvözítő cselekményére nézve, de az ő feltámadása által egy isteni korlátlan bizonyosság került közvetítésre és adatott meg számunkra. Amennyire bizonyos, és ezt mindjárt fel akarom olvasni, hogy minden ember meghal egy bűncselekmény következtében, annyira bizonyos az is, hogy mindannyian visszahivattatnak az életbe. Róma 5. fejezetéből a 12. verset olvassuk. Róma 5, a 12. verstől. Ezért tehát, ugyanúgy, ahogy egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűnnel együtt, azáltal a halál is bejött a világba. És így a halál minden emberre áthatolt, azaz elhatalmasodott rajtuk, mivel mindnyájan vétkeztek. Mert a törvény bevezetéséig a bűn ugyan jelen volt a világban, csak hogy a bűn nem vehető számításba, ha nem létezik a törvény. De ennek ellenére a halál Ádámtól Mózesig határtalanul gyakorolta az ő uralmát még azokon vagy azok felett is, akik nem vétkeztek ugyanazzal az áthágással, mint Ádám, aki a jövendő Ádám mintaképe. Itt beszámolást kapunk arról, hogy a bűn egy emberen keresztül jutott be az egész világba, és a halál elhatalmasodott minden emberen. Mindazonáltal ennél a bejelentésnél nem állunk meg, különben azt kellene mondanunk, Ádám, te vagy a hibás mindenért, mert mit tehetünk mi arról, hogy így születtünk és így létezünk ebbe a világban. Mi az oka egyáltalán annak, hogy Isten mégiscsak lehetővé tette az itt létünket, ha nem lenne semmi jó szándéka velünk szemben, semmi gond, dotok ne legyen. Istennek nem csak jó szándékai vannak, Isten a legjobbat akarja neked és nekem, hiszen ma már nem Ádámról és nem Éváról van szó, most te vagy és én vagyok a mai nap középpontjában. Mit teszek te, mit teszek én, ami Istenünk kegyelmi ajánlatával? Az ugyan tény és valóság, hogy a bűn mindenkire kihatott, és a halál gyakorolta az ő uralmát, Isten valamennyi prófétái és emberei fölött is. tulajdonképpen igen, Ádám óta mindenki fölött uralmat gyakorolt. De a helyzet nem maradt meg ennél fogva, és itt még nincs vége. Folytatódik, és pedig a Róma 5. fejezetében, a 17. versétől kezdve. Mert ha az egynek a vétke, az egynek az áthágása következtében a halál korlátlanul gyakorolta az ő uralmát, akkor sokkal bizonyosabban azok, akik a kegyelem és az igazságosság ajándékának bőséges, annak túláradó teljességét kapják, királyokként fognak uralkodni az eljövendő életben, amaz egy által, azaz Jézus Krisztus által. De hiszen Isten ígéjében nem csak az van felmutatva számunkra, hogy Isten hogyan lát bennünket a bűnbeesés után. Isten ígéje megmutatja nekünk azt is, hogy megváltott és milyen céllal rendelt el minket Isten arra, nevezetesen, hogy Krisztussal együtt uralkodjunk és kormányozzunk. De ez csak ezeknek a testeknek az átalakulása után fog megtörténni, vagy bekövetkezni, hiszen ezek a testek a földből valóak, és vissza kell térniük a földbe. Mi egy olyan feltámadási testet fogunk kapni, amilyet Jézus Krisztus is kapott az ő feltámadásakor, és át leszünk alakítva az ő hasonmására. A halál és a bűn kivétel nélkül minden ember felett gyakorolta az ő uralmát. Most azonban megjelent nekünk Isten kegyelme Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Senkinek sem kell többé az ő bűnében meghalnia. Ma mindenki feltekinthet Jézus Krisztusra, és hitben elfogadhatja az ő bűneinek és az ő vétkeinek a bocsánatát, megbocsájtását, és elnyerheti az új, az örök életet. Ez nem csak, hogy megvan írva Isten ígéjében, ez isteni tény és valóság. Ma este itt bizonyára sokan felemelhetnék a kezüket, és tanúskodhatnának egy olyan óráról az életükben, amikor megtapasztalták és átélték Istent. Először is az embert Isten törvénye el kell, hogy ítélje az ő bűne miatt. De azután meg kell hallja, vagy tudomásul kell vegye, hogy Jézus Krisztus evangéliuma által felmentést kapott, és egy felmentésnek végül is csak annak van jelentősége, aki előzőleg már el lett ítélve. Nem jöhetünk úgy Istenhez, hogy a falra akasztjuk a kalapunkat, és azt mondjuk, nos, kedves Istenem, itt vagyok. Ez így mégsem működik. Az Istenhez vezető út a Golgotán keresztül vezet, és mielőtt képesek leszünk felfogni a Golgotán történtek jelentőségét, meg kell értenünk, hogy Jézus Krisztus Isten fia meghalt Isten valamennyi fiaért és leányaiért. Helyettesítőleg halt meg, sőt szenvedett, kínvallatva és sanyargatva lett, majd meghalt. Egy meghalt mindenkiért, és ezért mindenki meghalt ő vele együtt. És amilyen bizonyos az, hogy ő feltámadt a halálból, olyan bizonyos az is, hogy mi is feltámadunk, és ő vele leszünk mindenkor. ami Jézus Krisztuson keresztül történt, de hiszen az kapcsolatban áll veled és velem is. Ez a mi Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tanács határozatának egy része, amelyet ezekben a napokban szemügyre szeretnénk venni és hitben megragadni. Nem csak egy emlékezés a Golgotára, a nagypéntekre, a húsvétra, hanem feltesszük magunknak a kérdést, milyen isteni értelmet és célt töltenek be ezek az üdvtörténeti tények az én életemben és a tiédben. De hiszen mi hasznom lenne nekem és neked abból, ha sokan lennének majd a dicsőségben, de te és én nem lehetnénk ott. Te és én, mi vagyunk megszólítva ma este Istentől. Hozzánk van lettek intézve a mondottak, a halál eluralkodott mindenki felett. Nos igen, most azt fogjátok mondani, hogy mióta Krisztus meghalt, az emberek továbbra is ugyanúgy meghalnak, mint azelőtt is. Igenis, ez igaz. De ahhoz, hogy beleszólhassunk is, ismernünk kell Istenünk üdvösséges kapcsolatos tervét. Nem beszélhetünk egyszerűen emberi megítélés vagy értelmünk szerint, hanem úgy kell beszélnünk, ahogy Isten ígéje mondja. Az első Korintusi levél 15. fejezetéből olvassunk a 20. versétől kezdve. Már most azonban Krisztus fel lett támasztva a halálból, mint az elaludtak első zsengéje. Mivel ugyanis a halál egy emberen keresztül jött, a halottak feltámadása is egy emberen keresztül történik. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan új életre lesznek keltve. Hanem mindenki a maga sajátos felosztásában. Krisztus, mint az első szülött, azután pedig azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelekor. Azután jön a vég, amikor átadja a birodalmat, vagy a királyságot Istennek, az Atyának, mihelyt megsemmisített minden uralmat, minden hatalmat és minden más tekintélyt. Mert neki királyként kell uralkodnia, amíg minden ellenséget a lába alá nem vett, alá nem lett vetve. Most pedig hallgassátok meg, mi áll a következő versben, a 26. versben. Az utolsó ellenség pedig, aki meg lesz semmisítve, el lesz pusztítva, az a halál. Mert mindent az ő lábai allá vetett. De amikor ezután kijelenti azt, hogy minden allá vettetett, akkor természetesen kizárja azt, aki mindent allá vetett neki. Az utolsó ellenség a halál. A halál legyőzetett. A bűn megbocsájtatott. A betegség meg lett gyógyítva. És mégis minden embernek be kell ismernie, ha a szívére teszi a kezét, és ha őszinte önmagához, akkor vallani fogja, hogy olyan dolgokat tettünk vagy teszünk, amelyekkel mégsem állhatunk meg Isten előtt. A betegség is még mindig el van terjedve, és a halálnak is van még egy bizonyos hozzáférése. Úgy szeretném mondani, hogy van egy feladata, amit teljesítenie kell. Nevezetesen azt, hogy az embert átszállítsa ebből a világból a túlvilágra. De a halálnak nincs semmiféle joga, nincs feljogosítva semmire. Mert már nincs fullánkja, hogy téged és engem örökre elválasszon Istentől. A Golgotai kereszt által mindenek előtt a szellemi halál lett megszüntetve. Mert hiszen arról van szó, hogy kegyelemből megkapjuk az örök életet. De ugyanúgy, ahogy Krisztus is kapott egy feltámadási testet, úgy mi is kapunk ővele együtt egy feltámadási testet. Itt van egy hármas felosztás a Szentírásban. Először is Krisztus van szemeink elé állítva. Másodszor pedig a gyülekezet, amelyet megváltott, amelyet megszabadított, amelyet megkegyelmezett, igenis az ő népe, amely ő hozzá tartozik, és várja az ő visszajövetelét, ők vannak másodikként felsorolva, harmadszor és utoljára pedig a végső ítélet a fehér trón előtt, amely előtt minden embernek meg kell jelennie, aki valaha is élt a földön. Minden emberi lénynek, aki valaha is élt ezen a földön, meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, és akkor Isten ki fogja mondani az ítéletet. Az utolsó ellenség pedig, aki meg lesz semmisítve, az a halál lesz. És rögtön a 15. fejezetben olvasom tovább az 54. verstől. Amikor pedig ez a romlandó, ez a mullandó test felöltözte a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot, és ez a halandó test felöltözte a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az íge szava, hogy elnyeletett a halál a győzelemben. Halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? Hála legyen Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet Jézus Krisztus, ami Urunk által. Tehát, mikor is teljesedik be ez az íge? Abban a pillanatban, amikor a te halandó tested és az enyém ki lesz ragadva halálnak adott kiszolgatottságból, és át lesz alakítva, akkor fog beteljesedni ez az íge szava. Nézd meg, mi történt a Golgotán. Nem beteljesedik minden egy nap alatt, ez egy 2000 éves teljes időszak. A Golgotától a megadott időpontig minden be fog teljesedni, de abban az összefüggésben, amelyben Isten helyezte, amelyben Isten elrendelte azt. Ezt a szentírási ígeszakaszt fel kellene olvasni még egyszer, nagyon egyértelműen. De amikor ez a romlandó vagy mullandó test felöltözte a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot, és ez a halandó test felöltözte a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az íge szava, hogy elnyeletett a halál a győzelemben. Halál, hol van a te fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? Addig a pillanatig várnunk kell erre az eseményre. De a legcsekélyebb kétség sincs bennünk, mert Jézus Krisztus visszajövetelekor először is feltámadnak azok, akik elaludtak voltak Krisztusban, és akkor mi is át leszünk változtatva, és ez a halandó test felölti a halhatatlanságot, és a romlandó test felölti a romolhatatlanságot. És akkor ez az íge megtalálja majd az ő tökéletes beteljesedését, ami Istenünk üdvösséges tanács határozatában. Most a halálnak még van hatalma mindenki felett, a hívők és a hitetlenek egyaránt megbetegszenek. Mindenféle megpróbáltatások érnek minden embert. Autóbalesetek érik úgy a hívőket, mint a hitetleneket is. A gondok és a nehézségek mindenkit egyformán érnek, és ebben is megmutatkozik Istenünk abszolút igazságossága. Isten valóban mindenben igazságos, de a szívünkben hordozunk egy kincset, egy drága kincset. Az örök örökség előlegét, annak lefoglalóját hordozzuk magunkban. Tudjátok, amikor az előleget befizettétek valahova, és a szerződés meg lett kötve, akkor bizonyos értelemben már tulajdonosai vagytok a dolognak. Isten kötött egy szövetséget, egy szerződést velünk. Ő megígérte nekünk a mennyei dicsőséget. Ő elment, hogy előkészítse számunkra a helyet, és el fog jönni újra, hogy hazavegye az ő sajátjait. Az tény és valóság, hogy nagyon közel vagyunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez, és az Úr hívja és összegyűjti az utolsókat, és én ezt tekintetbe vehettem az egész nagyvilágon, és tanúja is lehettem. Már nem a nagy tömegek azok, amelyek talán a különleges evangelizációs alkalmakkor megszólításra kerülnek, hanem most az egyének azok, akiket Isten elhív, külön választ, akiknek bátorságuk van ahhoz, hogy egy megvetett sokasághoz csatlakozzanak olyan emberekhez, akik nem keresnek és nem is találnak elismerést ezen a földön. Olyan emberekhez, akiket Isten kegyelemmel megajándékozott, és akik Jézus Krisztus, és akik a Jézus Krisztusban vetett hitáltal örök életet kaptak. Az ő otthonuk ott fent van. Ezen a földön mi csak vendégek, jövevények vagyunk, zarándokok vagyunk. A mi otthonunk, a mi hazánk, a lakóhelyünk, a mi Istenünk dicsőségében van. Azt tudjuk, hogy azok az emberek, akik szívből tudnak hinni Isten ígéjében, azokban valóban történik valami isteni, valami maradandó. És ezt a csoportot csak azok képviselhetik, akik ezt valóban megtapasztalták. Hadd olvassak fel az Efézusbeliekhez írt levél második fejezetéből nagyon-nagyon fontos ígéket. Efézusbeliekhez írt levél második fejezet, itt a 13. verstől olvasok. Most pedig ti, akik egykor távolban, tehát a szövetségen kívül voltatok, távol álltatok, a Krisztus vére által közel valókká a szövetséghez tartozók lettetek. Mert ő a mi békességünk. Ő az, aki a két részt egységessé tette, és eltávolította a választó falat, az ellenségeskedést, miután az ő testét feláldozta, tehát az ő testének feláldozásával megszüntette alapvetően a kötelezővé kialakított törvényt a parancsolatokkal együtt. Azzal tisztában vagyunk, hogy a törvénynek voltak parancsolatai, és ezek a parancsolatok elítélték az embereket, elítélték őt méghozzá jogosan. De a Szentírás azt mondja, hogy a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus, ami Urunk által jött. És most itt azt mondja, hogy így a kettőt az ő személyében egy új egyetlen új emberré alakítsát békesség szerzőként, és hogy a kettőt egy testben megbékéltesse Istennel a kereszt által, miután általa megölte az ellenségeskedést. A golgotai kereszt tehát valójában arra vonatkozik, hogy a bűnbeesés óta fennálló ellenségeskedés fel lett oldva, meg lett szüntetve, el lett távolítva, és hogy Krisztusban meg lett teremtve a békesség, létre lett hozva a békesség. Békesség Istennel, békesség te neked, és én nekem. Azt is tudjuk, hogy sok ellenségeskedés létezik ezen a földön. És minél tovább tart az idő, annál többet tapasztalunk belőle. És szinte feltehetnénk a kérdést, hogy most már lassan megőrült-e a világ? Bocsássatok meg ezt a banális kifejezést, de létezette valaha is olyan időszak, mint ez, amelyben most élünk? Léteztek-e valaha olyan emberek, akik ennyire elveszítették az illemtudást, a tisztességet, és olykor teljesen indoktalan indítékokból képesek voltak megfeledkezni önmagukról, és mégis az egyik a másik ellensége lett. Csak hogy Krisztusban ez az ellenségeskedés meg lett szüntetve. Krisztusban nincs többé ellenségeskedés, hanem barátság van Istennel. Békesség Istennel, békesség egymással, egymás között. Itt nem csak azokról van szó, akik közel való voltak, vagy a szövetségben belefoglaltattak, hanem azokról is, akik távol álltak a szövetségen kívül. Az egyik csoport az akkori zsidók voltak, ők közel álltak Istenhez a törvény szerint, mi pedig távol voltunk Istentől. De a golgotai kereszt által megadatott a megváltás az egész emberiségnek, az egész világnak. Most már szabaddá vált az út előtted, elfogadhatott, és az ár nagyon magas volt. Itt meg van írva. Most pedig ti, akik egykor a távolban, a szövetségen kívül voltatok, a Krisztus vére által közel valókká, a szövetséghez tartozók lettetek. Mert ő a mi békességünk. Ő az, aki a két részt egységessé tette, és eltávolította a választófalat, az ellenségeskedést, miután feláldozta az ő testét, az ő testének feláldozása által tehát. Megszüntette az alapvetően kötelezővé kialakított törvényt, a parancsolatokkal együtt, hogy így a kettőt az ő személyében egy új emberi alakítsa át békességszerzőkként. Csak az Isten által megújult emberek lehetnek békességszerzők. Mindenki más nem lesz képes békességet szerezni. Ellenkezőleg bárhová mennek, mindenütt viszály és katasztrófa várható, béketlenség. Isten azonban a Krisztusban új lényé alakította át az embert, és ez az új lény egy békességszerző lény, mert Isten a Krisztusban békességet hozott létre. Ő a mi békességünk, így mondja a Szentírás. Mi meglettünk békélve Istennel, és teljes szívünkkel és lelkünkkel megbízhatunk ő benne. Az ellenségeskedés meg lett szüntetve, és a békesség létre lett hozva azokban, akik új emberré váltak Krisztusban, Krisztus Jézusban, ami Urunkban átlettek alakítva. Hadd olvassak még egy szentírási igeszakaszt gyorsan, és pedig az Efézusi levél 4. fejezetéből, hogy tudjátok, miért is szállt le a mi Urunk a föld legalsó részeibe, hogy aztán újra feljöjjön és kinyilatkoztassa az egész létrehozott győzelmét. Nyilvánvalóvá tegye. Efézus beliekhez írt levél 4. fejezet 8. versétől. Ebből kifolyólag mondja az írás, felszállt a magasságba, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat osztogatott az embereknek. Az pedig, hogy felemelkedett, mi más értelme legyen, hanem az, hogy előtte leszállt a föld alsó részeibe is. Ja. Az, aki alászállott, az ugyanaz, mint aki fel is szállt feljebb minden égnél, hogy betöltse az egész világ mindenséget. Jézus Krisztus leszállott, vagy alászállott. A pokolban volt, de nem azért volt ott, hogy ott maradjon, hanem, hogy kinyilatkoztassa a pokol feletti győzelmét. Én el tudom képzelni, hogy az ördög csak éppen arra várt, hogy oda lekerüljön. Mert a Szentírás valóban azt mondja, hogy az ördög hatalmat gyakorolt, az egész életünkben rettegésben tartott minket, mindannyiunkat. Viszont most ő, aki maga az élet, megsemmisítette a halált, legyőzte azt, és később azt mondhatta, hogy nálam vannak a halál és a pokolnak kulcsai. Most, ami Urunk lett, az abszolút főnöke mindannak, ami a mennyben, a földön, és még máshol is lehet. Hadd olvassam fel nektek a Jelenések könyve 1. fejezetéből. Itt meg van írva a 17. verstől kezdve. János a Pátmos szigetén volt, és látta az Urat az ő feltámadása után. Aztán ezt olvassuk. És amint megláttam őt, úgy leestem a lábaihoz, mintha meghaltam volna. Akkor rám tette az ő jobb kezét, és ezt mondta, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Én halott voltam, és ímé, meglásd, én élek mindörökké, és nálam vannak a halál és a holtak országának a kulcsai. Jézus Krisztus tehát nem azért ment le a pokolba, hogy ott maradjon, hanem sokkal inkább, hogy megfossza az ördögöt a halál hatalmától. És ezáltal lett jelképezve, vagy szemléltetve, hogy magához vette a halál kulcsait, és hogy feltámadt a halálból. És képes volt azt mondani Jánosnak, hogy én nálam vannak most a halál és a pokolnak a kulcsai. Más szavakkal, most csak az történik, amit én elrendelek, és senki másnak nincs semmi beleszólása. Hiszen tudjátok, amikor a mi Urunk keresztre lett feszítve, néhány órán keresztül minden reménytelennek tűnt. Az ördög talán meggörbült a röhögéstől, kétrét görnyet nevetésében, és az egész világ azt gondolhatta, hogy most már mindennek vége, ez az ember most már halott. Pedig nem volt halott, csak testileg volt elhunyt, és a sírba lett fektetve. Szellemben azonban leszállt. És tudjátok, abban az időben két hely volt ott lent. Az egyik a paradicsom volt, az üdvözültek helye, a másik pedig a Hádész, az alvilág, a pokol volt, vagyis a nem üdvözültek helye. És miután az Úr Jézus az első helyszínen volt, átment onnan a másodikba, és felvette magával mindazokat, akiket az Ószövetség egész időszakából eleve elrendeltettek arra, hogy részt vegyenek az első feltámadásban. Azokat magával vette a feltámadás által. És bizonyára már fel lett olvasva, ma is megvan írva Máté 27-ben, hogy sokan feltámadtak ő vele, és sokaknak megjelentek a Szent Városban. Bizonyára el tudjátok mindnyáján olvasni magatoknak, itt van megírva a Máté 27. fejezetében, a 45. versétől kezdve. Itt azt mondja az 51. verstől. Akkor a templomban a függöny fentről lefelé ketté szakadt. A föld megremegett, vagy megrendült, és a sziklák megrepedeztek. A sírok megnyíltak, és az elaludt szentek sok teste fel lett támasztva. Akik az ő feltámadása után kijöttek a sírjaikból, és bementek a Szent Városba, és sokaknak megjelentek ott. Körkérdés. Vajon legyőzte Jézus a halált? Vajon megszüntette a pokol hatalmát? Ő nyilvánvalóvá tette a tökéletes győzelmet kegyelemből. Az Ószövetség hívők, az Ószövetségi hívők számára, úgy, mint az Új Szövetségi hívők számára is, és ezért teljes szívünkből hálásak lehetünk. Micsoda kegyelem, hogy a rendelkezésünkre áll Isten ígéje, micsoda kiváltság, hogy hihetünk benne, és még inkább, hogy Istenünk egész üdvösség tervébe bekapcsolódhatunk, annak egy része lehetünk. Az Úr lement, de győztesen feltámadott. És ez az üdvösség történeti tény megkoronázta mindazt, ami azelőtt kegyelemből létezett, vagy történt. Ővele együtt mi is fel fogunk támadni, sőt, már fel is támadtunk, és átváltozunk, amikor eljön az ideje és az órája ennek. Micsoda dicsőséges üzenet a szeretetről, a kegyelemről, a kiengesztelődésről, a megváltásról és az üdvösségről Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Számodra és az én számomra, mindannyiunk számára, akik hittel meg tudjuk ragadni. Bár lenne, hogy Isten mindannyiunkat megáldjon kegyelemből, a Jézus nevében. Amen.